Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Xi Jinping kínai elnök május elején Franciaország és Szerbia után Magyarországra is eljön, értesült a Szabad Európa. Már egy ideje volt róla szó, hogy a kínai államfő hazánkba jöhet, írta az Index portál, emlékeztetve, hogy február közepén Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita Kolostorban fogadta Wang Xiaohongot, a kínai népköztársaság államtanácsosát, közbiztonsági miniszterét, és akkor is felvetődött ez a kérdés. Örülünk, ha jön a kínai elnök, és bízunk benne, hogy ez is ennek előkészítése volt, jelentette ki akkor a találkozó után a kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Megjelent a magyar közlönyben a kormány rendelete a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáról, amely megtiltja a vendégmunkások alkalmazását az állami költségvetési szerveknél, az állami irányítás alatt álló vállalatoknál. A kormány által kijelölt személy nyomós indok esetén mentesítést adhat a tilalom alól. Az eredeti tervek szerint alakul a lakossági állampapírok értékesítése időarányosan, a magyar háztartások nem fordultak el az államkötvényektől, közölt az MT-vel az Államadóságkezelő Központ ZRT, reagálva a jegybanki statisztikák sajtóban megjelent értékelésére. Március végéig az egész évre tervezett bruttó lakossági állampapír értékesítés 29%-a teljesült, amely időarányosan megfelel az előzetes várakozásoknak, írták. Az idénre tervezett 1932 milliárd forint nettó lakossági állampapírállomány növekedésből az első negyed évben 728 milliárd forint valósult meg. A Magyar Államkincstár ügyfelei a webkincstár és a mobilkincstár online felületein már Google Pay vagy Apple Pay fizetési móddal is vásárolhatnak állampapírt, közölt az intézmény az MT-vel. A tranzakció közel 75%-át már az internetes felületeken intézik az ügyfelek. Aláírták azt a megállapodást, amelynek értelmében az év második felében megkezdheti működését Magyarország, Szlovénia és Szerbia közös áramtőzsdéje, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter, a szerb energiaügyi államtitkárral és a szlovén energiaügyi miniszterrel közösen. Szijjártó Péter azt mondta, ez nagyban fokozhatja az ellátásbiztonságot minden fél számára. Ne felejtsük, itt Európai Uniós tagországok és egy uniós tagjelölt ország együttműködéséről van szó, így tettünk még egy lépést abba az irányba, hogy a nyugat-balkáni térség energiaintegrációját az Unióban megvalósítsuk, tette hozzá. Tájékoztatása szerint a paksi erőmű fejlesztésével a következő évtized elejére hazánkban a jelenlegi 2000-ről 4400 megawattra nő a nukleáris kapacitás, a beruházás jól halad, fontos mérföldköveket sikerült elérni az utóbbi időben. Március végéig az államháztartás központi arrendszere 2321 milliárd 400 millió forintos hiánnyal zárt, derül ki a pénzügyminisztérium gyors tájékoztatójából. A tárca ezzel kapcsolatban azt írta, a kedvezőtlen külső gazdasági hatások nagy nyomást gyakorolnak a költségvetésre is, a büdzsé azonban a rendkívüli kiadások mellett is biztosítja a gazdaság újraindításához szükséges forrásokat, miközben a nyugdíjak és a családtámogatások védelméhez, valamint a rezsicsökkentés fenntartásához szükséges fedezetet is garantálja. A kormány célja, hogy fenntartható növekedési pályára állítsa a gazdaságot, miközben a költségvetési hiányt és az államadóságot tovább csökkenti, írták. 2010-hez képest 3,5-szer több településen érhető el bölcsődei szolgáltatás, hangoztatta a családokért felelős államtitkár az Agárdi Tündérkert bölcsőde átadó ünnepségén. Hornung Ágnes kiemelte, a fejlesztések már jó ideje megkülönböztetett figyelemben részesülnek, az országos lefedettség folyamatosan javul, amelynek köszönhetően jelenleg több mint 1130, azaz minden harmadik településen biztosított a bölcsődei ellátás. A férőhelyek száma közelít a 65 ezerhez, amely duplája a 2010-es, mindössze 32 ezernek, és csak az elmúlt egy évben több mint 4 ezer új jött létre. Megjelent a jövő évi hosszú hétvégékről és munkaszüneti napokról szóló miniszteri rendelet a Magyar Közlöny legújabb számában. Eszerint 4 napos hosszú hétvége lesz majd május 1-jéhez és október 23-ához kapcsolódóan, valamint 5 napos hosszú hétvége karácsonykor. Emiatt viszont 3 szombat is munkanap lesz jövőre, május 17-e, október 18-a és december 13-a. Eloltották a lángokat és az utómunkálatokkal is végeztek a tűzoltók Budapesten, a Rákos rendezőállomáson, ahol még hétfő éjjel gyulladtak meg vasúti talpfák, közölt az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Egy 100 méter hosszú, 5 méter magasan felhalmozott talpfarakás egy része gyulladt meg, a tűz miatt áramtalanították az állomást és egy időre a vasúti forgalmat is leállították. Végül az időjárásról. A változó vastagságú fátyolfelhőzet mellett sok napsütés várható, időszakosan jelentősen szűrve, valamint gomoly felhők is képződnek a folytatásban. Az ország legnagyobb részén nem lesz csapadék, de néhol előfordulhat zápor. Sokfelé élénk szél fúj majd. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Ki az, aki tudja, melyik az az utca, a falra van írva, hogy a felhő fölött mindig kék az ég, újra visszamennék, a pultra feküdnék, s amíg anyud nem ív, addig maradnánk, mondom, alszol a hátamon, kicsit még maradjunk így, amíg senki nem zavar arcodon, a nyári szeplőt számolom. Pedig hányszor csináltam már. Én meg a haverok a képen, ültünk a téren. Semmi nem volt, pénz nem volt akadály. Délután keltünk, reggel feküdtünk. Még azt sem tudtuk, kinél ébredünk álmodó. Üres utcán táncolunk, kicsit még maradjunk így. Most senki nem zavar arcodon, a nyári szeplőt számolom, pedig hányszor csináltam már. Ugyanaz keresel, ami megvolt már, az a film, ami mindig bealudtál. Csak a hold, az a hely, ahol nem voltál egyedül. Majd szólj rám, ha én tudnám kutya, senki sem tudja, velem kavar újra. De mindig úgy akarja, ha senki sem lát. Ő az, aki tudja, ő írt a falra. Itt a tavasz fújja az arcba, pesti szél. Álmodom, alszol a hátamon, kicsit még maradjunk így. Amíg senki nem zavar arcodon, a nyári szeplőt számolom, pedig hányszor csináltam már. Ami megvolt már, az a film, ami mindig bealudtál. Csak a hold, az a hely, ahol nem voltál egyedül. Majd szólj rám, ha indulnám. Szólj rám, ha indulunk. 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 Az a film, ami mindig bealudtál. Csak a hold, az a hely, ahol nem voltál egyedül. Majd szólj rám, ha indulnál. Szólj rám, ha indulunk. Szólj, ha indulunk. Szólj majd, ha indulunk. Csak szólj, ha indulunk. Szólj rám, ha indulunk. Szólj, ha indulunk. Szólj majd, ha indulunk. Csak szólj, ha indulunk. Szólj rám, ha indulunk. Szólj, ha indulunk. Szólj majd, ha indulunk. Csak szólj, ha indulunk. Szólj rám, ha indulunk. Szólj majd, ha indulnál. Csak szólj rám, ha indulnál.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják. Szombaton tartották az MSZP kongresszusát, amelyen hivatalosan is Tüttő Katát választották a párt európai parlamenti lista vezetőjének. Közéleti műsorunkban elsőként a rendezvényről beszélgetünk Huber Sebastian és Lesti Árpád politikai elemzőkkel. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Rendszerváltást akar az MSZP, skandináv mintára képzelni el Magyarország jövőjét. Lesti Árpádot hallják.
MSZP-nek volt már lehetősége bármit tenni Magyarországon, és itt most nem a múltjára gondolok, 1990 előtti múltjára, hanem azóta is voltak már hatalomban, volt kétharmaduk koalíciós partnerrel közösen. Egy ilyen párttól bármiféle terv esetén, felemelése esetén ott van az a kérdés, hogy jó, de akkor miért nem tették? Részben magyarázat lehet, hogy azért ez egy másik generáció már az MSZP élén, viszont ennek a generációnak meg már nem véletlenül nincsen kétharmada vagy választási győzelmi esélye. Ez innentől kezdve egy ilyen vágyálomnak tűnik, hiszen az ellenzéken belül sincs abban a pozícióban ez a párt már, hogy az akaratát keresztül vigye. Az MSZP-nek azonban van még egy erős ütőkártya a kezében, ez ugye a meglévő párt struktúrája, ami az ellenzéki térfélen szereplő szervezetekhez képest azért a mai napig erős, tehát emiatt még nyilván az ellenzéki térfél szereplő is megnézik, vagy figyelnek arra, hogy mit mond az MSZP, mégse egy párbeszédről beszélünk, de érdemben már önállóan nem tudják eldönteni azt, hogy merre menjen tovább, nemhogy az ország, akár az ellenzéknek a hajója sem.
Tehát nincs szó az ellenzéki torta felszeleteléséről?
Igazából mindig erről van szó, hogy ugyanazon a tortán veszekszenek, ugye megjelennek új szereplők, régi szereplők. Ami nagyon érdekes, és aki régóta figyeli a magyar politikát, annak ez lehet meglepő. Régen, amikor az MSZP kongresszus tartott, vagy volt egyfajta olyan elképzelés, amit meg akart osztani a nyilvánossággal, akkor erre mindig volt fogadókészség. Most megtörténik ugye a kongresszus, megtörténik egy úgymond zászlóbontás itt a választási kampányban, és igazából, tehát hogy nem csak az, hogy közvélemény nem rezonál, de már a komolyabb médiumokban sem jelenik meg ez főhírként. Ez mutatja azt, hogy az MSZP milyen szinten szorult ki, nem csak a hatalomból, hanem a nyilvánosság tereiből. Természetesen valóban igaz az, amire Árpád utalt, hogy itt van egy szervezetrendszer, ezért nem lehet azt kizárni, hogy akár tud úgy alakulni a választási kampány, hogy ők erre hagyatkozva valami fajta a jelenlegi mértéknél jobb eredményt elérnek, tehát úgymond bejutnak az EP-be, de azért egyre inkább távolodik ez a fajta lehetőség. Üzenetük maradt, ami viszont a kampányban még érdekesebb lehet, ez pedig az, hogy hát ugye induljanak közösen az ellenzéki pártok. Ezt majd meglátjuk, hogy erre ellenzéki választó közönség rezonál-e, csak ugye itt is megint a hitelesség problémája, ugye, hogy az MSZP volt az, amelyik lényegében szétesett annyira, hogy megtörtént ez az ellenzéki fragmentálódás, tehát én azt gondolom, hogy ezért nehéz nekik ezt őszintén kommunikálni, és azért az látszik különböző összefogásokból, részkoalíciókból, hogy Gyurcsány Ferencnek kifejezett célja az, hogy elsőként az MSZP-t darálja be, tehát ha esetleg úgy alakul a választási eredmény, akkor egy közös pártban folytassák, ami nyilván nem 50-50%-ot jelent, hanem hogy az MSZP betagozódik a DK-ba, tehát egy ilyen visszatámadással Gyurcsány Ferenc meg tudná szerezni az MSZP-t. Meglátjuk, hogy aztán a választási kampányban ez hogy fog felszínre jutni, de erre lesznek-e már akkor célzások, illetve hogy mi történik a választási eredmények után.
Az ellenzéki oldalon megkezdődtek a polgármesteri előválasztások. Budafokon már vasárnap eredményt hirdettek, mégpedig a DK-s legyőzte a Momentumos indulót.
2022-ben, 2019 után azért volt valami innovációja az ellenzéknek. Most megtartják az előválasztást azokon a területeken, ahol úgy látszik, hogy lenne több alkalmas jelöltjük, vagy több párt próbálna a jelöltet állítani, és így próbálják elérni azt, hogy a szavazólapokon a Fidesz jelöltjével szemben csak egy ember induljon. Ilyenkor nagyon fontos, hogy az adott településen kinek milyen a beágyazottsága. Tehát minél nagyobb egy település, annál inkább a pártlogó számít, de minél nagyobb egy település, annál jobban számít az is, hogy a pártlogó mögött milyen aktivista hálózat van. Egy pár ezer fős településen a személyeket még lehet ismerni, minél nagyobb egy település, annál inkább viszont számít a logó. Itt feltehetően azzal is szembesülnünk kell azonban, hogy a lakosságnak az összetétele milyen. Tehát miközben a DK inkább a nyugdíjas generációt, az idősebb generációkat tudja megszólítani. DK-nak önmagában véve a politikusa és a szavazótábora is bőven 50 évesek fölött található. Aközben a Momentum azért a 20-as, 30-as, 40-es generációt próbálja megszólítani. És hát eldöntheti ezt az előválasztás kérdését az is, hogy az adott településen hogyan néz ki a szavazóknak, az állampolgároknak a életkori fája. Emiatt most itt a DK győzedelmeskedett, egyébként is azt látjuk, hogy országosan jóval elősebb, mint a Momentum, aminek országos hálózata nincsen, nem igazán sikerült kiépíteni, városokban van inkább lehetősége. Ennek ellenére most egy városban azt láthatjuk, hogy a DK jelöltje győzött, de lehet, hogy egy másik kerületben pedig ellentétes eredmény jutottunk volna, mert lehet, hogy ott a lakosság összetétele mondjuk olyan sok Budapestre föltelepülő egykori egyetemista telepedett le, ami már a Momentumnak hozná a győzelmét. Fő probléma az egész történettel az, hogy ilyenkor azért egy törzsmag megy el, önkormányzati választásokon pedig az nem lesz elég, lehet valószínűleg a Fidesz legyőzésére.
Valóban ez egy innováció az előválasztás, bár látszik, hogy egy kicsit kiszerettek belőle a pártok. Az előnye az, hogy mobilizálja a szavazó réteget és mobilizálja az aktivistákat is. A hátránya, hogy egyrészt van egyfajta szembenállás, másrészt pedig, hogy ugye nyilván az önkormányzati más a választópolgároknak az összetétele, mint az előválasztáson, tehát akit az előválasztáson egy a törzsszavazói réteg kiválaszt, vagy abszolút ez a mag, az nem biztos, hogy népszerű a szélesebb nyilvánosság körében, ugye ezt láttuk az eddigi előválasztásoknál is, főleg azért, mert az előválasztás ugye egy DK-s győzelmet hozott, és azt tudjuk, hogy a DK-nak ugye a legnagyobb az elutasítottsága a társadalomban. Azt kell azonban látni, hogy ez egy lehetőség arra, hogy ott azonokon a helyeken, ahol egyébként nem lenne megállapodás, tető alá hozzanak egy megállapodást, és ebben azért viszont maga ez az előválasztási rendszer eddig jól vizsgázott. Nagyon-nagyon eltérő számban, kis számban volt olyan helyzet, szinte jelentéktelen, amikor nem fogadták el az előválasztás eredményét, és valaki ennek ellenére elindult. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen szempontból viszont egy sikeres kezdeményezés.
Vitézi Dávid bejelentette, hogy indul a főpolgármesteri választáson, mégpedig az LMP támogatásával.
Hosszú hetek, hónapok óta napirenden volt már a téma, hogy Vitézi indul-e, és ha elindul, akkor milyen formáció logójával. Az LMP hosszú hetek óta, hónapok óta jelezte, hogy tárgyalásban vannak, úgyhogy szerintem nagy meglepetést ma már ez senki számára nem jelenthet. Bejelentés ütemezése úgy hiszem előnyös Vitézi számára. Most már azért több hete folyamatosan közéleti vitát folytat a főpolgármesterrel, Karácsony Gergellyel, akár Lázár Jánosnak a lépéseire is reagált. A Lázár láthatólag most a vidék minisztereként kezdett el szerepelni 2022 óta, tehát tökéletesen alkalmas arra, hogy akkor a kormányzat részéről Vitézi vele vitatkozzon és beállítsa, hogy lám-lám Lázár Budapestnek rosszat akar, bezzeg ő, majd ő fogja megvédeni. És ezek a viták, amik a közéletben, a közvélemény előtt zajlottak, úgy hiszem, hogy ráirányították figyelmet Vitézi Dávidra, tehát szépen fel volt építve az ő bejelentése. A bejelentés időszakában kiderült, hogy a Fidesznek is lesz önálló jelöltje. Innentől kezdve egyértelmű, hogy ő az LMP és kisebb civil szervezeteknek a jelöltjeként tud megjelenni. Ez nem biztos, hogy neki rossz egyébként, hiszen el lehet mondani, hogy akkor se nem Fidesz, se nem ellenzék, ő egy harmadik jelölt, ő mást akar, és ezzel lehet, hogy egy elég tisztességes választási eredményt is el tud érni. Ha a kampányban a közlekedés és Budapestnek a közlekedési infrastruktúrája, vagy annak a megszervezése lesz a fő központi téma, akkor Vitézi Dávid nagyon jó eredményt el tud érni, mert egyértelműen nem hogy a másik két jelölttel szemben, de az ország jelentős részével szemben nem sok olyan embert lehetne kiállítani vele szembe, aki érthetően és hitelesen tudná elmondani, mi a probléma a közlekedéssel, ezt már a korábbi pozíciói is megerősítik. Ha viszont valami más téma kerül előtérbe a következő hónapokban, akkor Vitézi Dávidnak az esélyei jelentősen csökkenni tudnak.
Mindenek mellett a Demokratikus Koalíció közleményt adott ki, amelyben felsorolja Vitézi eddigi a Fideszhez köthető tevékenységét. Tehát a kérdés még maradt, hogy a Fidesz számára mit jelent Vitézi Dávid indulása?
Ugye nagyon nehéz megítélni, hiszen azért Karácsony Gergelytől is kapott ő felkérést, tehát azt azért látni kell, hogy nem elég egyértelmű az, hogy ő neki mi az arcéle. Ugye Karácsony Gergelyen nagyon sokan elégedetlenek, még azok közül is, akik egyébként politikailag az ő oldalán állnak. Ebben a helyzetben egy olyan fellépés, hogy valaki szakmai oldalról kritizálja, és azt mondja, hogy hát azért, amit Karácsony Gergely tesz, annál azért lehetne többet és jobban, én azt gondolom, hogy az abszolút releváns. Ilyenkor felmerül a kérdés, aki szakmailag hiteles. Én el is azt gondolom, hogy igen a válasz. Vitézi Dávid a BKK élén elég látványos eredményeket tudott produkálni, tehát itt is megvan az a fajta háttér, ami őt segítheti abban, hogy győzelemre jusson. És akkor innét jönnek viszont a nehézségek. Ugye azért egy kampány során az, hogy áll mögötte valami komoly politikai erő, az azért szükséges, hiszen akár pénzügyileg, akár szervezetileg ezt a kampányt azért vinni kell. A másik pedig, hogy Vitézi Dávidnak én azt gondolom, akkor van esélye, és ezt most még azért nem látjuk teljesen pontosan, hogyha ez a kampány, ez a szakmai kérdésekről szól. Tehát arról szól, milyen Budapestet akarunk, és ki eddig mit tett Budapestért, hiszen azért, hogyha egy fehér lappal leülnek a jelöltek, és mondjuk Vitézi Dávidnak le kell írni azt, hogy milyen fejlesztéseket valósított meg, és Karácsony Gergelynek le kell írni, akkor Karácsony Gergely elég nagy bajba lenne, hiszen ugye főpolgármesterként, tehát egy sokkal komolyabb pozícióban is kevesebb fejlesztést tudott megvalósítani, kevesebb érdemi változást tudott hozni a főváros életében, mint Vitézi Dávid egy kisebb pozícióban egy fővárosi cég éleként. Azt nem látjuk még, hogy ez a kampány olyan lesz-e, hogy ez a szakmai arcél, úgymond ez megjelenik, és ez érvényesül. A mostani jelek azt mutatják itt a kegyelmi ügy és a Magyar Péter jelenség árnyékában, hogy ez nem ilyen lesz, hanem inkább megint pártpolitikai jellegű adok-kapok fogja jellemezni, ez pedig Vitézi Dávidnak az esélyeit rombolja. A Fidesz jelölje Szentkirályi Alexandra, aki azért lehet jelentős a Fidesz számára, mert a fiatalok iránt tud nyitni, ugye a közösségi média használatával, az egész személyiségével pont azt a réteget tudja megszólítani, vagy próbálja megszólítani, akit a Fidesz az elmúlt időszakban kevésbé ért el, tehát azért róla se szabad elfeledkezni, hiszen ha politikai alapon történik a szavazás, akkor bizony nagyon sokan végül a Fidesz jelöltjét választhatják, ha úgymond mind a hárman versenyben maradnak, és azért Szentkirályi Alexander számára is azért nem egy új terep a főváros, tehát azért főpolgármester helyettesként ő is letett azért érdemi fejlesztéseket az asztalra, tehát én azt gondolom, hogy például egy hármas vita, vagy négyes vita, vagy ötös vita, az kifejezetten érdekes lehetne.
Az elképzelhető, hogy a Fidesz visszalépteti Szentkirályi Alexandrát a Vitézi Dávid javára?
Én már itt nagyon sok minden elképzelhetőnek tartok, tehát felejtsük el azt, hogy volt olyan helyzet, amikor ugye az ellenzék úgymond csúcsjelöltje, Falus Ferenc lépett vissza Boklos Lajos javára, de itt azért a DK még csak nagyon-nagyon szőrmentén fogalmazott meg támogató nyilatkozatokat Karácsony Gergely mellett, tehát itt még nagyon sok minden lehet, de azért az a legvalószínűbb, hogy Karácsony Vitézi párharc lesz.
Mint ahogy Karácsony Gergely is kijelentette, hogy szerinte is lesz főpolgármester jelölti vita májusban.
Érdekesnek ígérkezik a kampány. Azt gondolom, hogy jelenleg a szereplőknek az az érdekük, hogy legyen. Ahogy Sebastian is felsorolta, három esélyes jelölt is van, akik olyan szempontból esélyesek, hogy az eredményük, bármelyiküket nézem, azért a 30%-ot elérheti. Karácsony Gergely esetén az egy vereséggel felér, hiszen inkább 40% fölötti eredményre lehet őt most satszolni. Azért a Fidesz sem annyira gyenge a fővárosban, hogy a jelöltje ne érhetné el a 40%-ot, és Vitézi esetén pedig 10%-20% könnyűszerre most is meg lehet, nem tudjuk, hogy egy jó kampánnyal meddig lehet ezt feljebb tornázni. Egy ilyen helyzetben, főleg ha mindegyik jelölt azt gondolja magáról, hogy egy vitán jól tud szerepelni, és vannak olyan érvei, amelyek hatására a többiek megroppannak, akkor nincs akadálya, hiszen egy vita akkor jön létre, hogyha minden szereplő számára előnnyel kecsegtet. Tehát, hogyha valaki monopól helyzetben van, és egy vitával csak felemeli a többieket a saját szintjére, mert leül velük, akkor nincsen vita. De hogyha az a pillanat van, hogy mindenki azt feltételezheti joggal, hogy egy vitával meg tud szólítani olyan szavazóbázist, vagy el tud tántorítani a többi jelöltől olyan szavazóbázisokat, amelyekkel esélyeit növelheti, akkor lesz vita. Hogy mi a vitának a helyes időpontja, ez pedig valóban a májusnak a legvége. Hagyományosan Magyarországon, amikor még voltak az országgyűlési választások kapcsán viták, azok is utolsó éten valósultak meg rendszeresen. tehát itt is erre a májusi időpontra lehet készülni.
Kérem, értékeljék Putyin választási győzelmét. Ez mit hozhat az ő politikai rendszerében? Milyen döntések várhatóak? Lesznek-e újabbak?
Maga az ő választási győzelme az ugye előre kalkulálható volt. Nem hiszem, hogy ez önmagában különösebb változást okoz. Itt két dolog, ami viszont jelentős változást hozhat. Az egyik az a fajta nyugati, erősebb megnyilvánulás, mi szerint itt akár harcoló csapatok bevetéséről is szó lehet, illetve a másik az a borzalmas terrortámadás, amit vélhetőleg muszlim szélsőségesek hajtottak végre. Az látható, hogy Putyinnak ez lehetőséget teremt arra, hogy fokozza a nyomást, hogy a háborús hisztériát tovább növelje, és ezáltal most először elhangzott az orosz állami kommunikációban a háború kifejezés, eddig ugye csak különleges hadműveletről beszéltek, tehát vélhetőleg ez újabb katonák frontra küldését jelentheti, de egyfajta üzenet is lehet, hogy most kéne még megállapodni, és itt fölértékelődhet mondjuk a magyar kormánynak az a fajta elképzelése, hogy itt mielőbb békét kellene teremteni, hisz azért az elmúlt heteknek a háborús akció, és nyilván a Macron kijelentése is részben erre vonatkozott, azok nem az irányba mentek, hogy Ukrajnának sikerei lennének a frontvonalon, és lehet, hogy ez is egyfajta üzenet, bár úgy tűnik, mintha eszkalálódna a helyzet, de ugye a Macroni üzenet abban az irányba is egy üzenet lehet, hogy azért az oroszok is tudják, hogy van egy határ, ahol nem lehet túlmenni, tehát akkor bennük is nagyobb legyen a hajlandóság arra, hogy tárgyaljanak. Ugye a politikában látjuk azt, hogy nem mindig azt jelenti, amit valaki mond, hogy ő azt is gondolja, hanem hogy a másikat akarja úgymond provokálni, és másiktól akar egyfajta választ kicsiholni, és lehet, hogy itt pont nem arról van szó, hogy ezzel a háború intenzitását akarják növelni, hanem épp arról van szó, hogy az oroszokat akarják arról meggyőzni, hogy legyenek engedékenyebbek, vagy fogadjanak el egy olyan ajánlatot. Egyelőre ennek még csak a körvonalait látjuk, de ez sem lehet teljesen kizárni.
Tehát a moszkvai terrorcselekmény Putyin külpolitikájára is hatással lehet?
Mindenképpen. Még egy dolgot azért látni kell. A muszlim szélsőségesek elleni harc az nyugatnak és keletnek közös érdeke. Tehát Kínától, Oroszországon át az Egyesült Államokig és Nyugat-Európáig ebben van egy bizonyos fajta érdekegység. És az, hogy most ilyen karcsörtető nyilatkozatok hangoznak el, mint ahogy már utaltam arra, és hogy az oroszok részben próbálják Ukrajnát is belekeverni, ez nyilván nekik jól jön, hogy növeljék a háborús intenzitást, de hosszú távon egyre többekben azért fölmerülhet, hogy hát itt az igazi kulturális szakadék, meg az igazi választóvonal azért nem feltétlenül már nyugat és kelet között van, tehát van az a fajta érdekközösség, ami azért felülírhatja ezt a orosz-ukrán háborút. Persze, nagy kérdés, hogy az Egyesült Államok mit szól ehhez, illetve hogy ott a választás után milyen új politikai irány, ha lesz új politikai irány, veszi kezdetét.
Ráadásul rávilágít azért a moszkvai merénylet arra, hogy az orosz állam közel sem képes arra, hogy mindent kontrolláljon. Bármennyire is gondoltuk azt, hogy jó a titkosszolgálat, bármennyire is gondoltuk azt, hogy egy háborús időszakban csak nem történhet meg Oroszországban, azt láthatjuk, hogy néhány tucat ember nyilván jól megszervezve, alaposan kitalálva, de merényleteket tudott elkövetni az ország szívében. Ez azt gondolom, hogy fél évvel ezelőtt, ha valaki ezt mondja, senki nem hiszi el. Alapvetően nehéz elhinni, persze tudjuk nagyon jól, hogy a nagyszámok törvény alapján azért 10-20 évenként eddig is történtek terrorcselekmények Európában, aztán főleg, de Oroszországban is a korábbi évtizedekben is láthattunk példát, de az, hogy egy ilyen időszakban, amikor alapvetően egy választási időszak van, nagyon figyel az államszervezet arra, hogy mi történik, ráadásul háborús és helyzetben vannak Ukrajnával, az egyik szomszéd országgal, ez megtörténhet, azért rávilágít arra, hogy orosz titkosszolgálatban azért vannak problémák. Jelenleg ismereteink szerint az amerikai fél részéről érkeztek jelzések, amelyeket nyilván egy ilyen pillanatban nagyon nehéz mérlegelni, hogy ezt elhiggyük el, vagy ne higgyük el. Az amerikai fél pedig kiszivárogtatta természetesen, hogy hát, hogy ők ezt jelezték, ezzel még nevetségesebb helyzetben hozva az orosz félnek a lépéseit. Nyilván ez nem ingatja meg Putyin rendszerét, főleg nem egy választás után néhány perccel, de azért vett föl kérdéseket azzal illetően, hogy ez az orosz államgépezet ezt a háborút meddig tudja.
Szlovákiában elnök választás volt, miután egyik jelölt sem ért el az abszolút többséget. Április 6-án újabb fordulóra kerül sor. Kinek van nagyobb esélye a végső győzelemre? Ez hazánk számára is fontos tényező lesz.
Az előrejelzések azt mondják, hogy Pellegrininek a Fico pártjából kivált baloldali, bár ugye ezt Szlovákiában érdemes különös felhanggal emlegetni, baloldali jelöltek van nagyobb esélye, hiszen neki komolyabb tartalékai vannak a harmadik helyezett, illetve még a negyedik helyezett szavazótáborában is. Ennek ellenére azért meglepő, hogy az első fordulóban ugye vereséget szenvedett, a jelöltől, aki az úgymond megbukott kormányzó erőket képviseli. Ugye elsősorban nem is a vereség volt a meglepő, hanem annak a százalékos aránya, tehát nem egy 1-2 százalékos vereségről beszélünk, még ha nem is olyan nagyon nagy különbségről. Ez esetleg elgondolkodtathatja a szavazókat, de én azt gondolom, hogy azért Pellegrini továbbra is nagyobb az esély a második fordulóban. Magyarország számára elsősorban azért a jelenlegi kormányzó árt, bármilyen meglepő a baloldali jelölt győzelme kínálna nagyobb lehetőségeket. Ő többször kifejezte, hogy együttműködne a magyar kormánnyal, de hozzá kell tenni azt is, hogy ahogy Magyarországon, úgy Szlovákiában is a köztársasági elnöknek a funkció a ceremoniális, még ha némileg nagyobb is a felhatalmazása azáltal, hogy közvetlenül választják, de a hatásköre az lényegében ugyanaz, mint Magyarországon.
A közvetlen elnök választás adta lehetőséggel éltek egyelőre a szlovákok, ami ugye az, hogyha valami szervezetnek erőt adtak, akkor utána itt van egy következő választás, amivel kicsit visszafoghatják, gyakorlatilag egy fékként működik jelen esetben az elnök választás néhány hónappal az országgyűlési választásokat követően. Ha ez mondjuk fél évvel az országgyűlési választások előtt lett volna, akkor jó eséllyel a Ficóék nyerték volna meg, hiszen akkor a kormánnyal már elégedetlenek voltak az emberek. Eltelt pár hónap, és most akkor úgy gondoltak, hogy hát mégsem olyan jó az, ami van, tehát akkor itt máshogyan kell szavazni. Ez lehet az a szempont, ami miatt az ellenzék jelöltjének ilyen jó lett a választási eredménye, és amiben bízhat a második fordulót tekintve.
Kedves hallgatóink, Huber Sebastian és Lesti Árpád politikai elemzőkkel beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Érzem, hogy valami hív, szembe csuk, vezet majd a szív. Jobb így, te sem mehetsz meg a kív.
Megyek a pillanatért, majd útba igazít az ég. Végképp eltévedni az a szív.
Az út szebb, mint a cél, most eldől mennyit ér.
S bár végtelen a nagy világ, az otthon mindig rám talál.
Kis bánatom, tenyeremből szórhatom szert a szél. Fúj de,
fúj de.
Minden kis bánatom, kiállítom az ablakon száll a széllel.
Vidd el,
nekem nem kell.
Nekem nem kell.
és bármikor.
Az érzés nem kérdés, menni kell, én tudom jól. Minden kis bánatunk száll a széllel. Száll a széllel, vidd el,
vidd
el, vidd el, nekem nem kell.
Száll a széllel,
száll a széllel, nekem nem kell.
Papám, jöjj közelebb, nem ismerős még a neved, sebeidben gyógyítom sebeimet. Mások átkat csókjaimon, holnap hajnalban itt hagyom, bevetetlen ágyban.
Don't make me plead, don't make me plead. on the indigo.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk és befejezzük a betegek kenetéről szóló elmélkedésünket. A mai alkalommal a betegek kenetének hatásait próbáljuk végigvenni a katekizmus alapján. Már beszéltünk arról, hogy a betegek kenete a Szentlélek különleges ajándéka, amely segít a gonosz kísértéseivel, a kétségbeesés és a halálfélelem kísértésével szemben, és ez az a szentség, amely a bűnbocsánat irgalmát is meghozza a beteg ember számára. Az 1521-es pontja a katekizmusnak erről ír: egyesülés Krisztus szenvedésével. A szentség kegyelme által a beteg megkapja az erőt és az ajándékot, hogy még bensőségesebben egyesüljön az Úr szenvedésével. Bizonyos értelemben fölszentelődik arra, hogy az üdvözítő megváltó szenvedéséhez hasonulva gyümölcsöt hozzon. A szenvedés az eredeti bűn következménye, új értelmet nyer, hangsúlyozza a katekizmus, részesedés lesz Jézus üdvözítő művében. Ugyanezt az igazságot fogalmazza meg a Katolikus Egyház katekizmusának kompendiuma, a 319-es pontjában: különleges kegyelmet ad, mely a beteget bensőségesebben egyesíti Krisztus szenvedésével, önmaga és az egész egyház javára. Erőt, békességet és bátorságot ad neki, a bűnöket is megbocsátja, ha a beteg nem tudott gyónni. E szentség olykor, ha Isten akarja, a testi egészség visszanyeréséhez is segítséget nyújt. E szentség minden esetben fölkészíti a beteget az atyaházába vezető útra. A következő pontban pedig a katekizmus arról beszél, hogy egyházi kegyelem. Az egyházi kegyelem azt jelenti, hogy a hívők, akik a szentséget fölveszik, szabadon egyesülve Krisztus szenvedésével és halálával, Isten népének lelki javához járulnak hozzá. Az egyház a betegek kenetének kiszolgáltatásakor a szentek közösségében jár közben a betegekért. A beteg viszont a szentség kegyelme által hozzájárul az egyház gyógyulásához, és minden ember javához, akikért az egyház szenved, és Krisztus által fölajánlja magát az atyának. Vagyis a szentség közösségi vonatkozású. Az egyház közben jár a betegért, a beteg viszont közben jár az egyházért. Az 1523-as pont pedig arról beszél, hogy fölkészülés a végső átmenet erre. ha a betegek szkenetét mindazoknak kiszolgáltatják, akik súlyos betegségben vagy gyöngeségben szenvednek, egészen különlegesen szól azoknak, akik a halál küszöbén állnak, olyannyira, hogy ezt az elmenők szentségének is nevezik a trienti zsinat szerint. A betegek kenete véglegessé teszi hasonlóságunkat Krisztus halálával és föltámadásával, amit a keresztség már megkezdett bennünk. Befejezi a szent megkenéseket, melyek az egész keresztény életet meghatározzák. A keresztségé, amely megpecsételi bennünk az új életet, a bérmálási, amely megerősít a jelen élet küzdelmeire, és a betegek kenete, amely az atyai házba történő belépés előtti utolsó harcok erőssége. Mint ahogyan említettük már a kedves rádióhallgatóknak, az egyház újabb megfogalmazása szerint a szent útra való a keresztény embernek az utolsó szentsége. A betegek kenete mellett az egyház mindig fölajánlja az eukarisztiát, mint útra valót, mondja az 1524-es pontja a katekizmusnak. Az atyához való átmenetel e pillanatában a Krisztus testével és vérével való egyesülésnek egészen különös jelentése és fontossága van. Az örök élet magva és a föltámadás ereje az Úr szava szerint, János evangélium 6. fejezetének 54. verse, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én föltámasztom őt az utolsó napon. Az eukarisztia, a meghalt és föltámadott Krisztus szentsége, ekkor a halálból az életre, az e világból az atyához való átmenetel szentsége. Így módon, 1525-ös pont, miként a keresztség, a bérmálás és az eukarisztia szentsége egységet alkot, melyet a keresztény beavatás szentségeinek nevezünk, elmondható, hogy a bűnbánat és a szentkenet és az eukarisztia a keresztény élet végén, amennyiben útra valót adnak, olyan egységet alkotnak, amelyet a hazatérésre fölkészítő szentségnek nevezhetünk, vagyis lezárják a zarándoklatot, a zarándoklást. Kedves rádió hallgatók, ilyen fontos ez az utolsó mondat, hogy lehetőleg a betegeknél ha csak lehet, ne várjunk az utolsó pillanatig, hanem e három szentség, a bűnbocsánat szentsége, a betegek kenete és az eukarisztia egyszerre erősítse a betegeket. És most egy pár pontban összegezzük a betegek kenetéről eddig elmondottakat a katekizmus alapján. A katekizmus azzal kezdi, hogy idézi Szent Jakab apostol levelét a szentség alapításáról: beteg valaki közületek, hívassa el az egyház papjait, és azok imádkozzanak fölötte, kenjék meg olajjal az Úr nevében, a hitből fakadó ima megszabadítja a beteget, és az Úr talpra állítja, ha pedig bűnöket követett el, bocsánatot nyer. A következő pontja a katekizmusnak a szentség célja: különleges kegyelmet hozzon a keresztény ember számára, aki a súlyos betegség vagy öregség nehézségeit tapasztalja. Következő pont: a szentkenet fölvételére alkalmas idő elérkezett, amikor a hívő betegség vagy öregség miatt már a halálveszély közelébe kerülhet. Valahányszor egy keresztény ember súlyosan megbetegszik, fölveheti a szent kenetet, illetve megismételheti, ha állapota súlyosbodik. 1529-es pont. A betegek kenetének kiszolgáltatói egyedül a püspökök és a papok. A püspökök vagy szükség által a pap által megáldott olajat kell, hogy használják. A szentség kiszolgáltatásának lényeges része a beteg homlokának és kezének, esetleg más testrészeinek a megkenése. A latin szertartásban elegendő a homlok és a kéz megkenése. A megkenést az egyház liturgikus imája kíséri. És végül befejezésképpen az összefoglalásban ezt írja a katekizmus az 1532-es pontban, a betegek kenete sajátos kegyelmének hatásai. A beteg egyesülése Krisztus szenvedésével önmaga és az egész egyház javára. Vigasztalás, béke és erő a betegség vagy öregség keresztény módon történő elviselésére. A bűnök bocsánata, ha ezt a beteg a bűnbánat szentsége révén nem tudta elnyerni. Az egészség helyreállása pontosabban, ha ez a lélek üdvösségének javára válik, és végül fölkészülés az örök életre való átmenetre. Kedves rádió hallgatók, használjuk az Úr kegyelmét. Ne féljünk, használjuk, hogy ez az átmenet az Úrhoz minél simább, minél Isten akaratának megfelelőbb lehessen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
upon me, Lord. What have I ever done to deserve even one of the blessings I've known? Upon me, Lord, what did I ever do that was worth love from you and the kindness you've shown? Lord, help me, Jesus, I've wasted it so. Help me, Jesus, I know what I am. Now that I know that I need it just so, help me, Jesus, my soul's in your hand. Try me, Lord, if you think there's a way I can repay what I've taken from you. Maybe, Lord, I could show someone else what I've been through myself on my way back to you. Yeah. Lord, help me, Jesus, I've wasted it so. Help me, Jesus, know what I am. Now that I know that I needed you so, help me, Jesus, my soul's in your head. Ooh, now, Jesus, my soul's in your head.